Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Az európai emberek pénzét gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni, tette hozzá Szijjártó Péter. Közben újra elzárják a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, már pedig ha nincs tárgyalás, akkor a háborúnak sem lesz vége, hívta fel a figyelmet. A tárcavezető kitért arra, az európai gazdaság óriási bajban van, mert drámai mértékben csökken a versenyképesség, ahelyett, hogy a forrásokat, a fejlesztése és a gazdaság újra versenyképessé tételére fordítanák, a pénzt a következő években el akarják küldeni Ukrajnába, hangoztatta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Magyarország ehhez nem adja az egyetértését. A csehországi választást értékelve a miniszter elmondta, Andrej Babis fölényes győzelmével egy újabb patrióta miniszterelnök kerül hivatalba. Egy dimenziójában teljesen más európai politikai korszak következik Brüsszelben azzal, hogy három patrióta közép-európai miniszterelnök, Andrej Babis, Robert Fico és Orbán Viktor is hivatalban lesz, hangsúlyozta. Orbán Viktor fontos európai szövetségese, az Andrej Babis féle ANO, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobb-közép ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást Csehországban, csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a Spolu lett több mint 23%-kal. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni, de kormányozni egyedül készül. Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök, miután egyenként találkozott a hétvégi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével. Az államfő szerint még idő előtti a következtetések levonása, mert folytatja a konzultációkat és további pártvezetőkkel is tárgyal majd. Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára Donald Trump, a Washington Post cikkéből derült ez ki. A kinevezést még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre a következő hetekben kerülhet sor. Landa Brooklynban nőtt fel, de édesapja a Trianon előtt Magyarországhoz tartozott szlovákiai nagybocskon szolgált rabbiként. Az üzletember a vagyonát főként idős otthonok működtetésével szerezte, a budapesti nagyköveti pozícióit pedig állítólag személyesen is lobbizott Donald Trumpnál. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy tönkretenni az orosz-amerikai kapcsolatokat, ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkáló rakétákat küldene Ukrajnába, adta hírül a Reuters hírügynökség. Korábban J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kijelentette, Washington mérlegeli Kijev kérését a Tomahawk rakéták iránt. Október 3-án azonban a Reuters meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írta, az Egyesült Államok valószínűleg nem fogja ilyen rakétákkal ellátni Ukrajnát. Az említett fegyver Ukrajnából indítva elérné Oroszország teljes európai területét. Csak a túszok hazatérése után következnek a palesztinokkal kötendő tűzszüneti megállapodás további pontjai, közölte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az elesettek családtagjaival tartott találkozón. A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte 20 pontos tűzszüneti és túszalkutáv részleteinek megvitatása nem sokára Kairóban kezdődik el, Izrael és a Hamász delegációjának részvételével. A palesztin iszlamista szervezet küldöttsége Halil al-Hajja vezetésével előbb találkozik Steve Witkoffal, az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump fejével és tanácsadójával. A megbeszélésen jelen lesznek katari képviselők is. Fix 3%-os kamatozású hitelbevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak szombaton a kormányfő, a kereskedelmi és iparkamara elnökével közös tájékoztatón. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a Széchenyi kártyaprogramban lesz elérhető, a maximálisan felvehető összeg 150 millió forint. Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatároló kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3%-os hitel mellé, közölt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Facebookon. Cepek Gábor ismertetése szerint kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás. A cél, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet feloszlását követően majd a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani, helyenként előfordulhat zápor, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Szeptember 18-án tartották a Szalajka völgyben található Szabadtéri Erdészeti Erdei Múzeumban az Erdei iránytű elnevezésű program nyitó rendezvényét. Ez az élmény alapú oktatás a hátrányos helyzetű településeken az általános iskola alsó tagozatos diákjainak jelent lehetőséget arra, hogy egy kirándulás alkalmával ismerkedjenek az erdőkkel, az ott folyó munkával, a természetvédelem jelentőségével. A programról elsőként Zambó Pétert, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkárát hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az Agrárminisztérium, az Energiaügyi Minisztériummal közösen úgy gondoltuk, hogy abból a pénzből, ami az Európai Unió szén emisszió megkötő programjából, akiből a magyar erdők is megtermelnek, illetve a magyar erdők is hozzájutnak ennek a pénznek egy részéhez, ebből forintosítva valamit vissza kellene adni a gyerekek számára úgy, hogy olyan ismeretekkel vérteződjenek fel ezek által a programok által, amelyek azért feltételezzük és reméljük és hiszünk benne, hogy végig fogják kísérni felnőtt korukban az erdőkkel, a természetvédelemmel való kapcsolatokat, barátságokat. Amikor elindítottuk ezt a programot az iskolában az erdőprogram keretén belül, működik ez a kicsit úgy mondom, hogy egy ilyen alprogramként. Ez kifejezetten a hátrányos helyzetű térségekből jövő iskolákat célozza meg. Ez az elmúlt időszakban 250 iskolát jelent, és 8700 kis gyereknek az erdőben való barátkozását, ismeretségét, kicsit jobban képbehelyezését segíti az erdőpedagógusok által. Ez a program része az iskolában az erdő programnak, ami szintén ebből a pénzből fedezünk. Ez már 2024 óta zajlik. 140 ezer gyerekhez jutottak el az erdőpedagógusok. Ez 1200 iskolát jelent. A program népszerűségére jellemző, hogy 3-4 perc alatt telik be, amikor az interneten az Erdészeti Egyeset meghirdeti ezt a programot. Tehát azt hiszem mondhatjuk azt, hogy ez az Agrárminisztériumnak, az Energiaügyi Minisztériumnak, az erdészeti társaságoknak és az Erdészeti Egyesületnek is egy fantasztikusan népszerű és hatékony programja. Én azt mondom, kicsit ilyen filozófikus alapon, hogy ebből a 140 ezer gyerekből csak a 10%-át sikerül mondjuk megfertőzni az erdő szeretetével, a természet védelmével, akkor már hihetetlen sokat tettünk annak érdekében, hogy tulajdonképpen elhiggyék azt, hogy az erdész munkája az nem abból áll, hogy letarolja az erdőt, abból áll, hogy kezeli az erdőt, fenntartja az erdőt, biztosítja az erdőnek azokat a szolgáltatásait, amit sokszor nem is látom, mert mindenki azt mondja, az erdő mi? Hát a fa. Igen, a fa, a tiszta víz, a levegő, a talajvédelem, a szén megkötés, ezek mind az erdőnek azok a szolgáltatásai, amiről eddig nem nagyon beszéltünk, de egyre inkább előtérbe helyeznek. Én amikor egyetemista voltam, akkor belénk verték, hogy az erdő hármas funkciója, ugye a gazdasági, a védelmi és a közjóléti. Na most ez tökéletesen most is megáll, csak annyi változott, hogy védelmi, közjóléti és gazdasági funkció. Tehát változtak az arányok, változtak a súlyok. De az erdőt ugyanúgy kezelni kell, ahogy el is hangzott, amit mondtam. Ezt a mai erdőket már nem lehet magára hagyni. Ezeket akkor nagyjából egy ökológus, egy biológus el tudja mondani azt, hogyha ezt az erdőt itt magára adjuk, akkor milyen folyamatok fognak bekövetkezni az erdő életében, az elkövetkező 50-100-150 évben. Ezt pedig szerintem nem szabad megengedni, nem szabad megtenni.
Most Elmer Tamást, az Országos Erdészeti Egyesület titkárát hallják.
Nekünk az Országos Erdészeti Egyesületnél, ez az egyesület ez egyébként most már jövőre lesz 160 éves, tehát egy nagy múltú egyesület, az alapvető célkitűzés, hogy a kárpát-medencei erdészközösséget összefogjuk, és az erdők üzeneteit pedig a társadalom felé is eljuttassuk. És ennek a legfontosabb célközönsége talán az üzeneteljuttatásnak, ez a fiatal korosztály. És amikor a minősített erdészeti erdei iskola hálózatunkra támaszkodva kitaláljuk ezeket az országos programokat, akkor mindig megfogalmazunk egy fő üzenetet, amit szeretnénk eljuttatni adott korosztályoknak. És ezeket az adott korosztályokat, ezeket célzottan egy-egy programmal szólítjuk meg. Van az óvodás korosztálynak a hátizsákban az erdőprogramunk, az általános iskolás korosztálynak az iskolában az erdőprogramunk, van az erdei vándortábor program, az már inkább a felsős és középiskolás korosztálynak, és van az erdei iránytű program, ami miatt most itt összegyűltünk, ez sokkal kevésbé korosztályos, specifikus, inkább arra koncentrálunk itt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket szólítsuk meg, azokat a gyerekeket, akiknek nincs lehetőségük adott esetben eljutni erdei környezetbe, mert nagyon fontos, hogy az erdőről, amikor az erdő szót kimondjuk, akkor legyen róla egy képünk, ismerjük meg ezt az életközösséget, mert ettől az életközösségtől nagyon sokat lehet tanulni, mert az erdőben úgy szoktuk mondani, mi erdőpedagógusok is, hogy az erdőben nincsenek véletlenek, összefüggések vannak, ugyanúgy, ahogy a mi társadalmunkban hálózatok vannak, ugyanúgy, ahogy a mi társadalmunkban, csak sokszor ezek jobban működnek az erdei környezetben, és el lehet tanulni azokat a kis finomságokat, hogy mennyire érdemes a részletekre figyelni.
Hogyan alakították ki ezeknek az alkalmaknak a menetét? Mik a programok?
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy amikor erdei környezetbe kivisszük a gyerekeket, itt most például az erdei iránytű program esetében, akkor törekedjünk arra, hogy minél szélesebb spektrumba tudjuk ezt megmutatni, ezt az erdei életközösséget, amit szeretnénk valahogy, amire szeretnénk ráhívni, ahova szeretnénk meghívni ezeket a gyerekeket, mert ez nem csak az adott napra szól, ez tényleg arra szól, hogy akkor jöjjenek vissza a következő alkalommal akár csak az utcába, vagy egy parki séta esetén, egy fa mellett már másképp sétáljanak el, tehát hogy nézzenek rá a levelére, a levél erezetére. Nagyon szeretnénk ezeket a programokat, hogy úgy megvalósuljanak, és ez is a visszajelzés, hogy ez általában sikerül is, hogy az erdőpedagógus tényleg olyan helyre viszi el őket itt az erdészeti erdeiskolák környezetébe, ahol meg tudja mutatni a cserjeszintnek, a talaj élővilágának, vagy éppen a lombkoronának a legérdekesebb változatait, és akkor egy ilyen sokszínű képet kapnak a gyerekek.
Említette, hogy érkeznek visszajelzések. Mik ezek a visszajelzések?
A visszajelzések azok egyértelműen pozitívak. Ha valami olyan érkezik, ami építő jellegű, akkor azt bele is építjük a következő évbe, és ezért tud ez a program ez ilyen szépen építkezni. Mi ezt úgy szoktuk így a szervezési fázisban emlegetni, hogy na, ez is mennyire jó visszajelzés, mert ez a finom hangolásra ad lehetőséget, és ezek a visszajelzések, ezek olyanok, hogy egyszerűen tényleg a gyerekek a következő hétvégi családi kirándulás alkalmával már kicsit a család előtt ők mennek, vagy ő kéri azt a családtól, hogy hát inkább a hétvégi programnak választjuk az erdőt, erdélyi vándortábor program kapcsán például egy nagy kedvencem, hogy ott hét napra igazából tényleg kiszakítjuk a gyerekeket a városi környezetből, az online, digitális térből, az ingerekkel teli környezetből, és ott 2-3-4 nap alatt ott teljesen az erdő részeivé válnak, annak az életközösségnek a részeivé válnak, amit mi szeretnénk nekik bemutatni. És ez egy fordulópontot jelent a gyerekek életében, mert tényleg a következő alkalommal ők is kicsit erdészé szeretnénk őket tenni, és így a családokba viszik az erdők és az erdészek üzeneteit is, és ez, amikor ezt így visszacsatolva halljuk szülőktől vagy a pedagógusoktól, azért az egy nagy biztatás nekünk erdészeknek.
Hogy mi volt az intézményi kiválasztás alapja? Tehát mi alapján választották ki ezeket a hátrányos helyzetű intézményeket?
Az erdei iránytű programban alapvetően próbáltuk azokat a hátrányos helyzetű térségeket, településeket, iskolákat megszólítani, ahol tényleg elmondható, hogy az ottani gyerekeknek adott esetben nem magától értetődő, hogy eljussanak ilyen erdei környezetbe, egy kis vasutazásra, egy erdészeti erdeiskolára, és alapvetően a Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítványa az, akinek az ajánlásait nagyban figyelembe vettük itt az iskolák kiválasztásakor, és ez így történt tavaly évben is, így történt idén is, illetőleg az erdőpedagógusainknak is vannak olyan helyi rálátásai, amiket ilyenkor fontos figyelembe venni, és az iskolákat, ha minél többet be tudunk vonni, azt szeretjük így ezeknek teret adni.
Dobre Kecsmár Csaba, az Egerertő ZRT vezérigazgatója úgy véli, a szilvásváradi erdészetükhöz tartozó Szalajka völgy több érdekességgel is bővelkedik az ide látogatóknak.
Ezek közül az egyik a szabadtéri erdészeti múzeumunk, ami alapvetően a erdőben folyó munkákat mutatja be, és az erdőben dolgozó embereknek a hétköznapjait, még pedig történeti áttekintést adva ennek a történelem során az erdészeti munkáknak, illetve az erdőben folyó gazdálkodásnak a fejlődéséről, alakulásáról. Egészen mondjuk úgy, hogy a tűz felfedezésének a korszakáig, illetve a veremmel való vadászatnak az időszakától, tehát az ősember korszakától, a modernebb eszközöket bemutató fakitermeléshez, faanyagmozgatáshoz használt eszközöket bemutató, de a fa feldolgozásához kapcsolódó kiállítási dolgokkal is lehet itt ismerkedni. Tehát egy olyan széles vertikum van itt kisorakoztatva, felsorakoztatva, amely egyrészt történeti áttekintésben, másrészt pedig az erdőben folyó munkákat igyekszik bemutatni. És ehhez kapcsolódik a völgyben egy kicsit lefelé haladva a zárt erdészeti múzeumunk, ahol pedig különböző kiállításokon végig haladva bekapcsolódik a vadászat, vadgazdálkodás, a fa feldolgozás, az erdő élővilága, az erdőhöz és az erdőgazdálkodáshoz, erdőkezéshez kapcsolódó egyéb folyamatok, mint például a csemetetermesztés, erdőtervezésnek a folyamata, illetve az erdészeti hatósági munkának az alap dokumentumai, úgy mint a régi történelmi erdészeti térképek. És ugye ez az idei évtől kiegészült a Egri Dobó István Vármúzeummal való együttműködésen egy új kiállítási anyaggal, mégpedig a térségben talált, ásatások során talált régészeti eszközöknek, régészeti leleteknek a bemutatásával, interaktív bemutatásával, és van egy tematikus szobánk is, a ház egykori lakója, dr. Király Lajos életét bemutató tematikus szoba is, ez mind szervesen kapcsolódik a Szalajka-völgyhöz, mint ökoturisztikai létesítményhez, hiszen a kisvasúttal ide felutazva a völgybe, aztán gyalog szépen lesétálva, ezeket a kiállító tereket megtekintve voltak éppen az ide látogatókat teljes erdőkezelés, erdőgazdálkodás vertikumával megismerkedhetnek.
Dudás Béla, az Egererdő ZRT Metrafüredi Erdészeti Erdei Iskolájának alapítója a környezeti nevelés jelentőségéről is szólt.
Azok a gyerekek, akik erdélyiránytű programba jutnak el hozzánk, elég szegényes ismeretekkel rendelkeznek az erdő tekintetében. Az első kérdéseink között az szokott szerepelni, hogy kinek volt már ilyen erdei élménye, és általában kevés kéz lendül a magasba. Tehát tulajdonképpen az alapoktól kell elkezdenünk. Aki ebben dolgozik, az tudja az, hogy egy 6 éves gyerek, aki első osztályba bekerül, még ilyen alapvető szocializációs feladatai is vannak, tehát a gyermeket a szülei nem tanítanak meg mindenre, ami az együttéléshez szükséges. Nekünk onnan kell kezdenünk, hogy az erdőben hogyan viselkedünk. Milyen magatartásformát kell tanúsítanunk, és ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az első foglalkozáson, ami az erdőben zajlik, a gyermek ne sérüljön meg, hiszen egyfajta szabadságot éreznek először, ugye kiszabadulnak abból a iskolai kötöttségből, ami nekik nehezen megy, hiszen kisiskolások is még nem biztos, hogy megszokták ezeket a kötöttségeket, és hirtelen kikerülnek a természeti környezetbe, ez egy óriási szabadság tudatot ad nekik, és bizony ezeket nekünk vissza kell fognunk, hiszen könnyen megsérülhetnek, eleshetnek, beverhetik a fejüket, tehát alapvető viselkedésforma, hogyan vigyázzanak, hogyan tudnak vigyázni magukra, a meredek területen hogy közlekedünk, ugye nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, hogyha a meredek hegyoldalon leszaladnak, nagyon nagy bajok lehetnek. Tehát ilyen alap dolgokkal kell kezdenünk, és hogyan vigyázunk az erdőre, hiszen ezeket is át kell tekintenünk, mert nem biztos, hogy a gyermek ezeket tudja. Tehát ezek az alap dolgok elég sok időt elvisznek természetesen, és akkor a többibe próbálunk valamilyen élményt belecsempészni a gyermeknek, hogy legyen valami a hátizsákjában, amit hazavisz. Tehát mondhatnánk azt, hogy az erdélyiskola akkor működik jól, és akkor hatékony, hogyha benne van egy ott alvás is. Nyilvánvalóan, mivel ők rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek, talán ez is fontos lehetne ebbe a programba, de most én úgy gondolom, hogy az alap célt mindenképpen ebben elérjük, és a továbbiakban esetleg lehet ezzel foglalkozni. Nekem néhány évtizedes tapasztalatom már van ebben a környezeti nevelési programokban, és csak megerősíteni tudom azt, hogy a hajnali erdő, az éjszakai erdő élménye hozzá kell, hogy tartozzon az erdélyiskola programhoz. Tehát lehetőség szerint a gyerekcsoport legalább egy éjszakát töltsön el az erdélyiskolában.
Itt elhangzott a sajtótájékoztatón, ahogy fogalmazott is, bevésődnek ezek a gyerekkori élmények, későbbi emlékekké válnak. Miért fontos az, hogy minél kisebb gyerekek ismerkedjenek meg, minél korábban az erdővel, a természettel?
Ugye ez az online fenyegetettség ott van ebben az alfa generációban, akik most az erdélyiskolánkba jönnek. Tehát ők már, még lehet, hogy még járni se tudtak, de már volt egy aktív ilyen érintőképernyős felület a közelükben. Tehát már nekünk ebben meg kell küzdenünk, és éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb elkezdődjön ez a környezettudatos nevelés, akár már óvodás korú gyerekeknél is. Nyilvánvalóan ott teljesen más pedagógiai módszerekkel kell élni. Például a tapintás ugye nagyon fontos egy kisgyereknél, hogy meg tudja fogni, meg tudja simogatni azokat a dolgokat, amit a természet megalkotott. Egy felső tagozatos gyereknél már nem biztos, hogy át tudjuk őket billenteni. Ezt be kell, hogy lássuk. hogy már egy 10 év, 12 évnél idősebb gyermeknél már nem biztos, hogy olyan sikert el tudunk érni, mint egy kisiskolásnak.
Milyen pedagógiai eszközökkel tudnak élni annak érdekében, hogy őket megragadja a természet?
A kurszó azt államtitkár úr elmondta, úgyhogy én ezt már nem kívántam ismételni, ugye az élmény alapú oktatás. Csak is ez működhet. Tehát mi az erdőpedagógus akkor szenvedélyes, akkor tud belállni teljes elánnal a feladatba, hogyha személyes tapasztalatai, élményei vannak, és ezt próbálja örömmel közvetíteni. Hiszen ezek óriási dolgok, amit a természet megalkotott. Mi is természeti lények vagyunk, bár erről sokszor elfeledkezünk, és ezeknek a közvetítése, átadása, és arra inspirálni őket, hogy próbáljanak személyes élményeket gyűjteni, személyes tapasztalatokat megélni, és talán akkor eljutnak odáig, hogy az az élmény, amiért kellett valamit tenni, kellett érte dolgozni, az sokkal nagyobb élmény, mint az az online élmény, amit pörgetek a telefonomon vég nélkül. Eztől sokkal-sokkal értékesebb egy természeti élmény.
Azt mondják, hogy kell egy kis idő egyébként ahhoz, hogy akklimatizálódjon a gyerek. Elő szokott-e fordulni olyan, hogy látják ezt a fajta váltást, hogy ő megérkezik a természetbe?
Ez egy fogós kérdés. Ez egy nagyon fogós kérdés. Talán én ennyire nem tudok belelátni a gyerekek lelkébe. Egy olyan erdőpedagógus, akinek már pedagógusi tapasztalata is vannak, és sokkal többet van a gyerekekkel, valószínűleg látja ezeket a jelzéseket, én kevéssé. Ugye azt kell látni, hogy bizonyos erdőpedagógusok más feladatokat is végeznek. Tehát én úgy vezetek egy erdőiskolát, hogy közben egy erdészetet is vezetek. Tehát nem tudok akkora kapacitással részt venni ezekben a foglalkozásokban, amennyire szeretném. Tehát erre a kérdése konkrétan inkább egy pedagógus, erdőpedagógus tudna válaszolni.
Miért fontos az, hogy megismerkedjenek az erdészettel is a gyermekek, nem csak az erdővel magával, de hát a kettő összefügg.
Hát ez is, ennek kapcsán pont ez a hely érdekes, tehát ide, aki a Szalajka völgybe érkezik, a többség biztos azt gondolja, hogy ezt a Bükke Nemzeti Park üzemelteti. Hiszen ez egy természetvédelmi, ökoturisztikai csoda, ugye, ami itt a Szalajka völgyben van, és kevéssé gondolják azt, hogy az erdészek végeznek ilyen tevékenységet. Amikor ez szóba kerül, én mindig azt hangoztatom, hogy ugye az élőhelyjel, a természeti környezettel való foglalkozást az erdészeti társaságok, akik több mint 1 millió hektár állami erdőt kezelnek, legalább akkora vagy még nagyobb hatással van ez a tevékenység az erdei életközösségekre, mint amit a természetvédelmi kezelők végeznek el a saját területükön, illetve az egyéb területeken, más tulajdonában levő, de egyébként mondjuk védett területeken. Tehát nekünk ezt muszáj propagálnunk, hogy igenis a természetvédelem az egy alapvető tevékenysége az erdészeti társaságoknak, és minden egyes erdei tevékenységet megvizsgálunk természetvédelmi szempontból is, és természetesen a természetvédelmi kezelő úgymond áldását is kérjük arra, hogy ezt a tevékenységet végrehajtsuk. Tehát talán van egy olyan kép a társadalom egy részében, hogy mi egy örök harcot vívünk a természetvédelemmel. Igazából ez inkább egyfajta partnerség. Természetesen vannak vitáspontok, ezt nem tagadjuk, de alapvető célunk az együttműködés, és alapvetően megpróbálunk olyan természeti kezelési módszereket alkalmazni, tehát így az erdőterület esetében is, ami nem csak a természetvédelem, hanem társadalom számára is elfogadható. Annál is inkább, mert én azt érzékelem, hogy már inkább társadalmi elvárás az, hogy mondjuk a fakitermeléssel összefüggő vágásterületeknek a nagyságát folyamatosan csökkentsük. Tehát ez már inkább társadalmi elvárás, mint természetvédelmi elvárás. És ennek nyilván igyekszünk megfelelni, annak tudtában, hogy nekünk azért folyamatosan azt is jeleznünk kell, hogy ez az ország a kevesebb, mint 10 millió emberével azért 10 millió tonna fát felhasznál. Döntsük el, hogy ezt szabályozott körülmények között működtetett saját erdeinkben termeljük meg legalább egy jó részét, vagy pedig bizonytalan eredetű importból próbáljuk fedezni, és akkor esetleg globálisan okozunk problémát a földgolyón. Én az előbbire szavaznék.
Az utánpótlás szempontjából mennyire fontosak ezek a nevelési programok, és egyáltalán hogyan áll most az erdészeti utánpótlás?
Én azt gondolom, hogy most is születnek olyan emberek, akik elhivatottak a természet dolga iránt, őket próbáljuk megkeresni. Talán most már egy picit nehezebb, de ez egy nem egy reménytelen küzdelem. Azért fontos tudni, hogy több erdész szakember végez az erdészeti oktatási intézményekbe, mint amennyi alkalmas ennek a munkának az elvégzésére, de igyekszünk őket megkeresni. Tehát én úgy gondolom, hogy utánpótlás tekintetében nincsen a problémáink.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Erdei Iránytű nevű programot ismerhették meg. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió női műsorában szeretettel köszöntöm Varga Béla Sajoládi plébánost, és nem tévedés, hogy egy női műsorban ezúttal most egy plébánossal és veled, kedves Béla atya, beszélgetek, mert hogy október hónap van, Rózsa Füzér királynőjének ünnepe, természetesen a szűzanyáról, számunkra az egyik legfontosabb szentről beszélnünk kell, és hol máshol, mintha egy női műsorban is emléket állítanánk neki, és emlékeznénk rá, ünnepelnénk őt október szent hónapjában, a Rózsa Füzér hónapjában. Nos, kedves Béla atya, neked az életedben mindig is fontos szerepet töltött be a szűzanya, hiszen ezt a szolgálatot, ezt a hivatást választottad, de mindemellett gondolom a szűzanya szeretet is meghatározta a te lelki életedet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kicsit tényleg itt nagyon furcsa, kedves Erzsébet, hogy női műsorban szereplek, de említettette is, október van szűzanyának hónapja, Rózsafüzér hónapja. Máriát köszöntjük, egy nőt köszöntünk az imádságunkban, és nagyon sokszor Rózsafüzért kik szokták mondani, valahogy beleívódott az emberiségnek az életébe, hogy a nők mondják. Természetesen ugye manapság már rózsafüzér társulatokban férfiak is szerepet kapnak. Van a férfiaknak terdeplő rózsafüzér ájtatossága első szombatonként. Először ugye Budapesten indult el a Szent István bazilika előtt, most pedig már több helyenről is lehet hallani, hogy ilyeneket is tartanak, Magyarországért, magyar hazánkért imádkoznak. De ugye a köztudatban mégis valahogy mindig ott van benne, hogy a nők, a lányok imádkozzák és imádkozták a rózsafüzér ájtatosságot. Ilyen szempontból természetesen, mivel egy papnak alapvető életébe beletartozik az imádság, nem csak a zsolozsma imádság, a szent mise imádság, hanem más imádságok is, itt természetesen a rózsafüzér imádság is. Mondhatnánk, hogy hétköznapi életünknek részévé válik.
És gyermekkorodban is szűzanyatisztelő voltál?
Mint templomba járó fiatal, nyilván én is ott voltam szentmiséken, vasárnapi litániákon, akkor még a mi időnkben vasárnap délután volt a litánia, a Lorettói litániát imádkoztuk, akkor is ott voltam, vagy fönt a kóruson, vagy lent ministráltam András atyával, Esperes atyával, nyugodjék békességben, és hát a Mária tisztelet már akkor is úgymond ott volt az életemben.
És köszönöm, hogy megemlítetted a minisztráskodást, hiszen éppen azon a nap, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, minisztráns találkozó volt az Egri Egyházmegyében. Dr. Ternyák Csaba egri érsek összegyűjtötte egyházmegyénk minisztrásait, egy közös találkozóra hívta őket, és ennek a szent miséjét is hallhatták a kedves hallgatók. Hála jó Istennek, a különböző egyházközségeidben, filiáidban te is törekszel arra, hogy megszólítsd a gyerekeket, és minél több minisztrás legyen az Úr szent asztala körül.
Természetesen, mint hogy az előbb az imádságot említettem, ugyanúgy az oltárszolgálat is mindig jelen volt, és jelen van az életemben is, akkor is, amikor én voltam gyermek, fiatal, és hát papként is igyekszik az ember, igyekeztem én is mindig az oltárszolgálatra hívni segítőket, gyerekeket, fiatalokat.
Minden hónapban ünnepeljük a szűzanyát, rá is harangoztak. Október azonban egy különleges hónap. Miért október hónapja a szűzanya hónapja?
Hát igen, október egy különleges hónap, az évben kettő teljes hónapot szoktunk Máriának szentelni, tavasz hónapját, májust, amikor a Loretói litániával, májusi litániával köszöntjük a szűzanyát, illetve október hónapját, az ősz hónapját, amikor pedig a rózsafüzér imádsággal köszöntjük hónapjában a szűzanyát. Október hónapjában, október 7-ét szoktuk leginkább a rózsafüzér napjának szentelni, hiszen ekkor ünnepeljük rózsafüzér királynőjeként boldogságos szűzanyát.
Mi is ez a rózsafűzér? Mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik kevésbé imádkozzák, kevésbé ismerik. A hűséges hallgatók természetesen minden nap 18 órakor velünk együtt imádkozhatják a rózsafűzért, de azért vannak ennek a rózsafűzérnek nem csak a tizedben rejlő titkai, hanem az imádságnak is van ereje és hatása. Szóval mi is ez a rózsafűzér?
A rózsafűzér egy hosszabb folyamat által kialakult imádság. Ennek az alapját igazából az egyháznak az imádsága adta meg, melyben benne van a zsoltároknak az imádkozása, benne van egy kicsit a zsolozsmának az imádkozása, a legfontosabb imádságunknak, a miatyánknak az imádkozása, és természetesen az angyal üdvözletkor elmondott, Gábor angyal által elmondott Máriát köszöntő imádság, amit később évszázadok során kiegészítettek azzá az üdvözlégy Mária imádsága, amit mi ma ismerünk. Hiszen nagyon jól tudjuk, ha csak a Gábor angyalféle üdvözlégy Mária imádságot nézzük, akkor annak csak egy részét ismertük akkor, két évezeddel ezelőtt. És utána hozzátette Erzsébet a saját gondolatait, mikor Máriával együtt találkozott, majd később pedig évszázadokkal később lett kiegészítve olyan formává, amit mi ma imádkozni szoktunk. A rózsafűzér imádság, mint mondottam, egy hosszabb folyamat alapján keletkezett, és ebben benne volt az, hogy bizony nagyon sokszor voltak olyan személyek, még egyházi személyek is az egyháznak az életében, kik úgy nem igazán tudtak mondjuk olvasni. Nem tudták elolvasni a zsoltárokat, a szentírást, nem tudták elolvasni a szent szövegeket, viszont imádkozni tudtak. És ők, ha kellett, akkor nagyon sokszor elmondották az imádságot, akár a miatyánk imádságot, akár az üdvözlégy imádságot, mert ez volt a legkönnyebb. Zsoltárokat lehet, hogy nem tudtak fejből megtanulni, nem volt rá mindenki képes, de egy miatyánkot, vagy egy üdvözlégy már imádságot el tudott mondani, nem is egyszer, nem is kétszer, akár 150-szer is, hiszen a rózsafűzér imádságnak talán ez volt az alapja, a kezdő alapja, hogy 150 miatyánkot, vagy 150 üdvözlégy imádságot elmondottak. Majd később ezt csökkentették, és így alakultak ki a rózsafűzér imádságban a titkok, amelyek tartalmaznak egy miatyánkot, 10 üdvözlégy Mária imádságot, illetve egy dicsőséget. És még később hozzá csatlakozott a fatimai fohász, minden titok végén ezt szoktuk imádkozni. Akik pedig nem tudták az olvasmányokat elmondani, vagy a zsoltárokat elimádkozni, azok ezt az üdvözlégy Mária imádságot imádkozták, és hozzátettek nagyon sokszor az imádságban egy-egy titkot Jézusnak és Máriának az életéből. Nyilván ez olyan titok, amit mindenki tud, tehát sokszor elcsodálkozhat az ember, hogy miért pont rózsafűzér titok, amit mindenki tud, mert a titok az, amit egy ember tud, maximum kettő, az még titok, amit három ember tud, az már nem titok. De nyilván ezt másképp kell értelmezni a rózsafűzér imádságban. Jézusnak és Máriának az életéből rengeteg gondolat fogalmazódik meg, amit bele tudunk tenni, és bele tudtak is tenni a rózsafűzér ájtatosságba. Hagyomány szerint Szent Domonkos szerzetes alap alapította, meg hozta létre azt a rózsafüzért, amit mi ma ismerünk, és általánosságban is szoktunk imádkozni. Nem hiába nevezik rózsafüzérnek, mert a hagyomány szerint összepréselt rózsa levelekből és rózsaszirmokból készítették el ezeket a rózsafüzéreket.
Létezik örvendetes, fájdalmas, dicsőséges és Szent II. János pápának köszönhetően már a világosság rózsafüzérjét is imádkozzuk?
Így van. Hagyomány szerint négyféle rózsafüzér állítatosság van a domonkos által összeállított rózsafüzérben, de természetesen, ahogy mondani szokták, rózsafüzér az kismillió meg háromféle van, tehát nagyon sokféle van, de mi a hagyomány szerint a négyfélét szoktuk imádkozni, ugye az örvendetes rózsafüzér, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk, és az ige testélet is közöttünk lakozott. És ez a rózsafüzér Jézusnak a születési körülményeit mutatja be a számunkra. Utána az imádságban a világosság olvasója következik, ami a legkésőbb jött létre természetesen, ahogy te is említetted, Szent II. János Pál pápa vezette be az egyházba. Ez pedig Jézus tanításának a titkait mutatja be. Talán úgy lehet összefoglalni, mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Elindulunk egy úton, Jézus által ráállított utunkon, melyen megyünk tovább, és végül eljutunk, úgymond a következő rózsafüzérig, amely a fájdalmas rózsafüzér, amely Jézus Krisztusnak a szenvedésének titkait mutatja be számunkra, hiszen értünk vállalt kereszthalált, szenvedett értünk és meghalt értünk. Negyedik rózsafüzér pedig a dicsőséges rózsafüzér, amelyben Jézus azt üzeni számunkra, hogy alleluja. Én veletek vagyok, ismételten, újra élek, itt vagyok köztetek. És ezáltal tudunk a feltámadt Jézus Krisztusnak az útján járni, és a már rózsafüzér, Szűzanyját köszöntjük, a két utolsó titokban azt a Máriát köszöntjük, titkosan úgymond, akit a mi hitünk szerint Szent Fia Jézus Krisztus elszenderülése halála után testével és lelkével a mennyországba vett, s a mennyország a világ királynőjévé koronázta. Ez a négy titok igazából, négy rózsafüzér igazából meghatározza az embernek a úgymond a keresztény életútját. Elindulunk a születéstől egészen a megdicsőlésünkig, s abban oly sok minden benne van, mint Jézusnak s Máriának az életében egyaránt.
Istennek a
Pápáink közül, akiket mi is ismerhettünk, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanyatisztelő pápák voltak. A pápáknak, az elöljáróknak, a főpapoknak és a papságnak is nagyon fontos védőszentje a szűzanya.
Természetesen, hiszen ott a kereszten nagypénteken Jézus Jánosra rábízta Máriát, Máriára rábízta Jánost. Mondhatnánk, az első apostolok, az első püspökök rá lettek bízva a szűzanyára. Olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben, hogy pünköstkor a szűzanya is megkapta a szent lelket, mint az egyháznak az édesanyját, tiszteljük őt pünköst hétfőn, és az ő imáját és közbenjárását, védelmezését is szoktuk kérni az imádságainkban.
Szentbeszédeidben mindig törekszel arra, kedves Béla atya, hogy személyes példákat is elénk tárj. A te személyes életedben jó néhányszor megtapasztaltad már a szűzanya közbenjárását? Hát gondolom, nagyon sok mindenért kell imádkozni, idézőjelben egy papnak is. Szüksége van a Jóisten kegyelmére, a szűzanya oltalmára. Történtek veled olyan hétköznapi csodák, amelyekben kézzelfoghatóan megtapasztaltad a szűzanya oltalmát?
Hát igazából így nem tudnám megfogalmazni. Gyerekeknek mondottam nemrég olyan hittanórán, hogy az őrangyal közben járását, segítségét sokszor megtapasztalja az ember. Szokták volt mondani, ez a hatodik érzék, mikor súg az őrangyal számunkra valamit, mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk. Másrészt, ahogy mondani szoktam kedves éveknek, Szent Antal segítségét viszont nagyon sokszor meg tudja tapasztalni az ember. Amikor hétköznapi dologban tudjuk nagyon, hogy Szent Antal az elveszett tárgyaknak a megtalálója, és mi azért szoktuk nagyon sokszor kérni segítséget, találjuk meg már azt, amit valahova letettünk, és nem tudjuk. Ezt tapasztalatból is tudom, hogy érdemes kérni Szent Antalnak a közbenjárását, imáját. A szűzanya imádságát, segítségét meg úgymond általánosságban tapasztalom én nagyon sokszor az életemben. Amikor mondjuk egy kirándulásra el tudok menni a hegyekbe, nagyon szeretem a bükkben járni a turistautakat, van Bánkút mellett egy nagyon szép rét, a Faktor rét, és ott van egy Mária képesfa. Szűzanyának a képe van azon a fán, nagyon sokszor úgy vezet az utam, hogy megállok ott annál a fánál, és egy-egy imádságot Szűzanya tiszteletére, vagy az ő közbeni járását kérve, ott az erdő csöndjében tudok elimádkozni.
Alsó Zsoltcán beszélgetünk, nem titok, a sajoládi plébániához településünk is hozzátartozik filiaként, és azért hozom fel ezt a témát, hiszen ahogy készültünk a beszélgetésre, épp Szent II. János Pál pápa szobrát csodáltuk itt meg, amit 2019-ben megszenteltél, felszenteltél, és idézőjelben nem csak ezt a szobrot szentelted meg, hanem a templomunkban található, ha a hívekkel szemben állunk, akkor jobb kézre található szűzanya, a kisdeddel szobrot is. Ezúttal szeretném megköszönni neked, hogy megszentelted ezeket a szobrokat, és az egyházközségünk számára oly fontos szobrok, valóban a mindennapunk, a hétköznapunk és a templomunk fontos részeivé válhattak ezáltal. Köszönöm szépen neked, kedves Béla atya.
Nagyon szívesen.
És ha már filia, akkor Sajó Petri is a filiáid közé tartozik, és nem véletlenül beszélgetek veled, ismételten hangsúlyoznom kell a kettőnk beszélgetésének okát, mert hogy Sajó Petriben pedig egy olyan szép templom van és található, amely éppen Rózsafűzér királynőjének tiszteletére van felszentelve. Mit lehet tudnunk erről a templomról? Annak idején még dr. Balpataki Béla atya építette.
Így van, dr. Balpataki Béla atya elhatározta, hogy a kedves hívek, akik Sajó Petriben laknak, ne jöjjenek át mindig Sajóládra, vagy menjenek át a görögkatolikus templomba, legyen nekik is egy saját templomok, és kézen közön, de fölépült az a templom 30 évvel ezelőtt, Rózsafűzér királynőinek a tiszteletére szentelték fel, pont azon a napon adták át a templomot Isten szolgálatára, akkor szentelték fel, amikor az ünnepnapja van. Tehát ugye minden templomnak van egy felszentelési évfordulója, régi templomoknak nem biztos, hogy ismerik, de az új építésű templomoknak ismerik a szentelési napját, szentelési évfordulóját, amely általában nem esik egybe a védőszentnek az ünnepével. Ritka kivétel, amikor igen, Sajó Petri templomában így van, így történt, pont akkor szentelték fel, amikor a védőszentjét, Rózsa Fizér királynőjét köszönti az Anyaszentegyház. Nagyon régi ünnep Rózsa Fizér királynője, hiszen 1571-ben Lepantónál volt egy tengeri ütközet a keresztény és a török seregek között, törökök voltak fölényben, és a szentatya imádkozta a rózsafüzért, kérte a szűzanyának segítségét, közbenjárását, az egyház védelmért, keresztény Európa védelmért, és a győztes csatát a szűzanyának tulajdonította, hiszen amikor a rózsafüzért imádkozta, akkor olyan erős szél támadt, mely az ágyúknak a füstjét visszafelé fújta a török hadsereg hajóira, így azok úgymond nem láttak szinte semmit, a kisebbségben lévő keresztény seregek tudtak győzedelmeskedni. Egy évvel később, 1572. október 7-én ezt az ünnepet bevezették Rózsa Füzér királynőjének a tiszteletére.
És az oltárkép is Rózsa Füzér királynőjét ábrázolja a Sajó Petri templomban?
Igen, természetesen a szűzanya van ott az oltárképen, egy zománcozott oltárképen, a kis Jézus tartja a karjaiban. A rózsafüzér titkok pedig a falra vannak felfestve, ilyen zománc képként, meg festett képként lehet látni a három rózsafüzér titkait, hiszen akkor, amikor ez készült, akkor még a világosság olvasója nem volt az egyháznak az életében jelen, úgymond. Október 7-én tartjuk rózsafüzér királynak az ünnepnapját, természetesen, mint máshol is a búcsúi szentmisét mindig vasárnap szoktuk tartani, ha véletlenül nem pont október 7-e vasárnapra esik. Idén is megtartjuk ezt a szép búcsú ünnepet, és remélhetőleg nagyon sokan jönnek el, hiszen mi mindig úgy szoktuk tartani búcsú ünnepünket, hogy a hat egyházközség hívei elzarándokolnak az éppen búcsút tartó egyházközség templomába.
És hagyományteremtő céllal több éve megrendezésre kerül a te kezdeményezésedre a Rózsafűzér Társulatok találkozója. Mit is lehet tudnunk erről a találkozóról?
Hát az egyháznak az életében, ahogy beszélgettünk a kezdet-kezdetén, mindig nagyon nagy szerepet foglal az imádság, különösképpen a rózsafüzér imádság a Szent Mise mellett. És hát a rózsafüzér társulatok tagjai azok, akik ugye fogadalmat tesznek arra, hogy naponta imádkozzák rózsafüzért, vagy egy tized rózsafüzért arra bizonyos szándékra, amit éppen kap abban a hónapban. És hát nekem mindig is szívügyem a közösségnek az élete. Előző plébánosi helyemen, amely Halmai volt, ott is kiválasztottam egy templomot, ahol évente tartottunk egy ilyen találkozót. Itt most nekem mondhatnánk talán azt, hogy kapóra jött, hogy pont az egyik templomom, Védőszentje Boldogságos Szűzanya, Rózsa Füzér királynője, és magától adódik, hogy akkor itt fogjuk tartani ezt a találkozót. Rózsa Füzér társulati tagok találkozója, de természetesen nem kirekesztve bárki jöhet, hiszen nincs mindenki benne a Rózsa Füzér társulati tagságban, de szeret imádkozni, vagy tudja az imádságot, imádkozni nap, mint nap, vagy csak együtt szeretne lenni a többiekkel. És minden évben a hat egyházközségem híveinek, meg aki el szeretne jönni, hiszen jönnek esetleg Miskolcról is, Felsőzsolcáról is, egy közös találkozót szervezünk, melynek kezdetén egy rózsafüzér ájtatosságot végzünk, majd egy szentmisét mutatunk be Szűzanya tiszteletére, és utána pedig egy szerény agapén vesznek részt mindazok, akik elfogadják a meghívásunkat.
Idén hanyadik alkalom lesz már ez, és mikor lesz ez a találkozó?
Ez a találkozó 2025. október 7-én pont napján lesz majd. Ha valaki esetleg el tud jönni, szeretne jönni innen a közelből, szeretettel hívjuk és várjuk, 16:30 fog kezdődni. Rózsafüzér ájtatossággal 5 órától lesz majd szentmise, és utána pedig egy vidám, barátságos együttlétünk lesz majd. Idén 5. alkalommal szervezzük meg ezt a találkozót. Lassan olyanok leszünk, mint amikor jubiláns házaspárok megünneplik az 5 éves házasság évfordulójukat.
Erre is a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk, és hála a Jóistennek, hogy minden évben akkor hagyományteremtő céllal a Covid után sikerült megrendezni ezt a találkozót. Gondolom, hogy lesz jövőre, meg jövőre, ahogy a Jóisten majd adja hozzá a kegyelmet.
Így van, rábízzuk magunkat a Jóisten kegyelmére, a Szűzanyának az imádságára. Fontos az imádság a keresztény embernek az életében, hiszen kapcsolatot teremt vele az Istennel. imádságunkban mindig az Istennel beszélgetünk, és hát néha kell egy kis protekció, hogy szokták mondani, ami már nagyon régóta megvan az emberiségnek az életében, egy kis közbenjárás. Jézus legelső csodája is egy protekcióra alapul, egy kis közbenjárásra, hiszen a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, ahhoz kellett Máriának is a közbenjárása, a kérése, az imádsága. Így egy kicsit mi is úgy vagyunk, hogy ha akkor közben járt, akkor biztos most is fog majd közben járni. Mi is tudunk tőle kérni, vagy esetleg néki hálát adni. Michelangelo híres festményén, az utolsó ítélet című festményén ott van a rózsafűzérnek az ereje, mikor az emberek rózsafűzérbe kapaszkodva másznak fölfelé a mennyországba. A mennyország felé vezető út a rózsafűzér imádságon vezet keresztül. Ez határozta meg úgymond nemrégiben szenté avatott fiatalnak, Szent Carlo Acutisnak is az életét. Ő is vallotta a rózsafűzér imádságnak a fontosságát.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve. Mit tudnánk még üzenni a kedves hallgatóknak? Október hónapban, rózsafűzér hónapjában.
A régi mondás szerint per Mariam ad Jézum. Márián keresztül Jézushoz. Talán ez a legfontosabb, amit üzenni tudunk. Mária imádságon keresztül, közben járásán, segítségén, szeretetén keresztül el tudunk jutni Jézus Krisztushoz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Béla sajóládi plébánosnak. Sok sikert kívánok az idei Sajó Petri Rózsafűzér Társulatok tagjai találkozóhoz, és további életedhez, kedves Béla atya, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát is kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon sok-sok kegyelmet kívánok mindenkinek, aki hallgatja a rádió adását, ezt a műsort, és ha valaki imádkozza a rózsafűzért, akár október hónapjában, vagy bármelyik más napon, érezze mindig. Mária vele van, és általa van a Jóisten kegyelme. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!